Politika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! Ma van Nagy Imre és Mártír társai újra temetésének évfordulója. Az országgyűlésben is megemlékeztek az 1956-os hősökről. A Krónika mikrofonjánál Ceglédi Edit és Bőti Attila. További főbb híreink először röviden.
Megszavazta a parlament, hogy 8 évben korlátozzák a kormányfői mandátumot. A képviselők ma folytatják a médiatörvény módosításáról szóló vitát.
Átvilágítják az országos mentőszolgálat működését, hatékonyabbá és átláthatóbbá szeretnék tenni, jelentette ki a szervezet megbízott főigazgatója a közmédiában.
Irán akár 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet, ha tartja magát az Egyesült Államokkal kötött béke megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök.
Az időjárásról.
Napos felhős idő lesz ma, estétől viszont egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártír társait.
Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait.
Az országgyűlésben is megemlékeztek Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újra temetéséről. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, hőseink tetteit, emlékét a diktatúra évtizedei alatt sem tudták eltörölni. Kovács Márton összeállítása.
Hőseink bonyolult hősök, de a döntéseik egyszerűek voltak. A hazát választották a párt helyett, az önfeláldozást, a megalkuvás helyett. Életüket adták a mi közös boldogságunkért, ennek a csodálatos országnak, Magyarországnak, a szuverén, szabad Magyarországnak a jövőjéért.
Az 1956-os és az 1989-es magyarok is nemet mondtak az előző évekre, évtizedekre. Bátor és naív ígéretet tettek arra, hogy minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy ez nem, vagy csak részben valósulhatott meg. Az 1956-os forradalom elbukott, az 1989-es rendszerváltás részben kudarcba fulladt, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hozzátette, nem egy emléknap dolga, hogy megértsük, miért történt mindez. Azt azonban meg kell értenünk, hogy mit tanulhatunk az akkori fiataloktól. A kormányfő az 56-os forradalom történelmi tanulságai közül azt emelte ki, hogy Nagy Imre miniszterelnök a párt helyett a hazát és a szabadságvágyó fiatalokat választotta.
Jövendőlésében igaza volt. Kádárék hazahozták, társaival bíróság elé állították és halálra ítélték. Bár a kivégzése előestéjén feleségének írt levele soha nem került elő, de egy hónappal korábban ezt írta neki. Ha elpusztulok is, a nép majd győz. Ez ápolt bennünket, az ő ügyéért estem el. Nagy Imre kegyelmet nem kért. 68 évvel ezelőtt, 1958. június 16-án hajnalban a budapesti Kisfogház udvarán kivégezték őt, Maléter Pált és Gimes Miklóst.
Losonczy Géza korábban a börtönben vesztette életét, Szilágyi Józsefet pedig felakasztották. Emlékeztetett Magyar Péter, aki azt is felidézte, hogy a holtesteket 1961-ben vitték az új köztemetőbe, ahol kátránypapírba csomagolva, arccal lefelé, összedrótozott kézzel és lábbal, jelöletlen sírokba, hamis nevek alatt temették el őket.
Megölni őket kevés volt, ki kellett, ki akarták törölni őket a történelemből. Hogy ez nem sikerült, azért egy nemzet lehet hálás az özvegyeknek, családtagoknak, akik soha egy percig sem adták fel a reményt, hogyha igazságot talán nem is, de megnyugvást egy nap találhatnak a hőseik. Az 1989-es újratemetésig kellett küzdeniük és várniuk, és 1989. június 16-a egy nemzet katarzisa volt.
Magyar Péter hangsúlyozta, azt kívánja, hogy ezt a sűrű és nehéz 20. századi történelmet értően és érzően tudjuk elmesélni a következő generációnak, hogy ők is megismerjék, kik voltak azok, akiknek a szabadságunkat köszönhetjük.
A parlamenti frakciók is reagáltak a kormányfő napi rendelőtti beszédére. A felszólalók fontosnak nevezték a megemlékezést és méltatták az 56-os hősöket. Harcsás Gergely beszámolója.
A Mi Hazánk frakció vezető helyettese az MSZP és a Fidesz kormány közös szégyenének nevezte, hogy az elmúlt három évtizedben nem tárták fel az állambiztonsági múltat. Novák előtt kifogásolta, hogy elmaradt a pártállami vezetők elszámoltatása, és az egykori vezetőknek folyósított kommunista luxus nyugdíjak megvonását is követelte.
Hazánkban még a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékok megvonása is várat magára, egyúttal a politikai foglyok nyugdíjának méltó rendezése, no meg a szabadság. Téri szovjet megszállási emlékmű eltávolítása a csak elvileg tiltott önkényurami jelképeivel együtt.
1956 hősei a legnagyobb árat fizették azért, hogy kiálltak az ország függetlenségéért, emlékeztetett Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője.
Az 56-os forradalomnak a lendülete, az energiája mutatja azt, hogy lehetett a 20. században Magyarországon német megszállás, szovjet megszállás, de a magyar embereket egyik sem tudta megtörni.
A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője szerint soha nem lehetett vitatni az 56-os forradalom vérbetiprását követően, hogy Magyarország szabadságot és demokráciát akar. Gulyás Gergely azt mondta, Nagy Imre mellett főhajtást érdemel mindenki, aki fegyvert fogott.
Mindaz, amivel 1956 hozzájárult a rendszerválasztáshoz, 1989-es újratemetés szimbolikusan is egyértelművé tette, hogy az ország a kommunista diktatúrát akarja eltemetni, és méltóképpen akar emléket állítani azoknak a hősöknek, akik a legnehezebb időkben is életük feláldozásával, kockáztatásával a szabadság mellett álltak.
Bújdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője, példaképnek nevezte az 56-os hősöket.
Áldozatot vállaltak a szabadságért, a hazáért, másokért, a magyar emberekért. Legyen példamutató a kiállásuk nekünk és a következő generációknak is.
Magyar Péter miniszterelnök viszonválaszában megerősítette, hogy a kormány október 23-áig nyilvánosságra hozza az ügynökaktákat. Mint mondta, az ehhez szükséges jogszabályt hamarosan beterjesztik.
Én azt gondolom, hogy ezzel tartozunk az áldozatoknak, de talán az elkövetőknek is, szüleink, nagyszüleink, dédszüleink emlékének és áldozatának, és tartozunk ezzel a gyerekeinknek és az unokáinknak is, hogy végre lehessen tisztán beszélni, és valóban nem zsarolni embereket.
A kormányfő egyúttal együttműködést kért a parlamenti pártoktól az egykori pártállami vezetők juttatásának és az 56-os hősök nyugdíjának rendezése ügyében.
Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, így a jövőben egy miniszterelnök csak 8 évig kormányozhatja az országot. Orbán Viktor viccesnek nevezte a módosítást, szerinte a döntés ellene született. Magyar Péter ugyanakkor jelezte, hogy a korlátozás mindenkire, így rá is vonatkozik majd a jövőben. Jakab Szintia összefoglalója.
Az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 ellenében, 6 tartózkodással elfogadta.
Több mint kétharmados támogatással fogadta el az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Az előterjesztése 8 évben korlátozza a miniszterelnöki tisztség betöltésének idejét. A rendelkezést visszamenőleg az 1990 óta betöltött miniszterelnöki megbízatások figyelembevételével kell alkalmazni. A Fidesz ezért Lex Orbánnak nevezi a módosítást.
Bocsánat, egy hónapja van a kormányon. Ne álmodozzanak 8 évre, ez tévedés.
A korábbi kormányfő szerint a módosítás egyértelműen róla szól. Orbán Viktor az Indexnek arról beszélt, nevetségesnek találja, hogy Magyarországon bárkit eltiltanak a néptől.
Azért tartom viccesnek, mert ezek nem működnek. Tehát a végén úgyis a nép dönt. Most a pozíció mindegy, tehát ha azt akarjuk, hogy valakit a nép ne válasszon meg, azt egy módon lehet elérni, meg kell győzni a népet, hogy ne válassza meg. Ezt sikeresen tették egyébként éppen a legutóbbi választáson. Tehát politikai természetű vitákat jogi szabályokkal nem lehet bekorlátozni.
A Tisza kormány szerint azonban a korlátozás a demokratikus váltógazdaság garanciája lenne. Az egyik előterjesztő, Mellétei Barna Márton a vitában azt mondta, biztosítani kell, hogy a hatalom ne maradhasson egy ember kezében.
A választók azzal bíztak meg minket, hogy bontsuk le az önkény rendszerét.
Ez az elfogadott szabály, ez alapvetően a választóknak az akaratát fogja korlátozni a jövőben.
Hak Péter szerint a módosítás azért vitatható, mert egyszerre veti fel a visszaható hatály és a személyre szabottság kérdését. A jogtudós arról beszélt, a magyar parlamentáris rendszerben nem összevethető az amerikai elnöki modell mellel a miniszterelnöki mandátum korlátozása.
Politikai válságokat hozhat létre, mert hogyha valakinek, tehát nem 4-4 évre választják meg, hanem 2 évre kormányváltás történik, és maradnak neki 1-2 évei, és az a mandátum közepén lejár az a 8 év, amíg ő miniszterelnök lehet, akkor a mandátum közepén adott esetben úgy kellene kormányt váltani, hogy valójában politikai, aktuális politikai ok nincsen rá.
Maximum én magam is 2 ciklusig lehetnék.
Magyar Péter korábban azt mondta, hogy a korlátozás rá is vonatkozik majd.
Már tegnap este vitáztak a képviselők a médiatörvényben nyújtott módosításáról a parlamentben. A terület megbízott kormánybiztosa Grósz Judit egy internetes portálnak úgy fogalmazott, hogy a médiatörvény hatályba lépése után leállítják a propaganda hírszolgáltatást, intézményi auditot indítanak és új hírszolgáltatási alapelveket léptetnek életbe. Ha elfogadják a javaslatot, az MTVA és a Duna Média szolgáltató helyett Magyar Rádió és Televízió jön létre, az MTI hírügynökség pedig külön működik majd. Pálfai Csikó összeállítása.
Most pedig áttérünk az általános vitára.
Hétfőn este már sürgősségi eljárás keretében vitáztak a képviselők a módosításról. Az új szabályozás szerint az MTVA beolvadna a Duna Média szolgáltatóba, jogutódként így létrejönne a Magyar Rádió és Televízió. Emellett újra önálló intézményként működne tovább a Magyar Távirati Iroda. A javaslat létrehozná a független közmédia testületet is, ami a tulajdonosi jogokat gyakorolná. Új közszolgálati kartát és közszolgálati tanácsot is létrehoznának, valamint külön sajtóalapot is, a független médiatartalom szolgáltatók, a közösségi médiaszolgáltatók, a közszolgálati műsorszámok és a sajtótermékek támogatására. A tervezet átalakítaná a médiatanács működését is. Új 5-tagú tanácsot választanának, aminek az elnöke egyben az NMHH elnöke is lenne. A jelenlegi tagok mandátuma a törvény kihirdetésekor megszűnne.
A valódi és független közmédia mindannyiunk közös ügye.
A törvénymódosítás célja a független és a magyar embereket szolgáló közmédia megteremtése. Erről a Tiszás beterjesztő beszélt. Hantosi István szerint a szabad nyilvánosság és a sokszínű tájékoztatás a demokratikus jogállam egyik alapja.
Fékek, ellensúlyok, olyan szabályok és intézmények szükségesek, amelyek a hatalom gyakorlását ellenőrizhetővé és számon kérhetővé teszik. Ilyen ellensúly maga a szabad és sokszínű média is. A közpénzből fenntartott közszolgálati média pedig különösen nagy felelősséget visel a közvélemény alakításában és az állampolgári döntéshozatalban.
A kormányzat feladatának tartja, hogy a magyar nép felszabaduljon, fogalmazott a vitában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint le kell vetkőzni a politikai szervilitást, és vissza kell adni a közmédiát az embereknek.
Jól működő közmédia nélkül mérgező a közbeszéd. Ha a közmédia nem szabad, végső soron a magyar emberek gondolkodása, maga a nép sem lehet szabad. Egy korrekt közmédia mindannyiunk közös ügye és érdeke.
A törvénymódosítás után 3 azonnali lépés indul. A propaganda hírszolgáltatás leállítása, intézményi audit és az új hírszolgáltatási alapelvek életbe léptetése. Erről beszélt Grósz Judit miniszteri biztos a Kreatív Online-nak. Az RTL korábbi vezérigazgató helyettese úgy fogalmazott, aki aktívan részt vett a szakmai vagy pénzügyi visszaélésekben, annak szembe kell néznie a következményekkel, ez pedig, ahogy fogalmazott, nem létszámleépítés kérdése. Grósz Judit azt is mondta, hogy folyamatban van a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetés kidolgozása. A közmédia reform egyik kiinduló pontja pedig az is, hogy mérjék a közpénz felhasználás hatékonyságát.
A mennyiség helyett a minőségre helyezi a hangsúlyt az egészségügyben a Tisza kormány. Erről az egészségügyi miniszter beszélt Luxemburgban az uniós tárca vezetők ülése előtt.
Hegedűs Zsolt mérföldkőnek nevezte, hogy 16 év után Magyarország újra miniszteri szinten képviselteti magát az uniós egyeztetésen. Hegedűs Zsolt kiemelte, az átláthatóság és a szakmaiság fogja jellemezni az egészségügyi rendszert.
Nagyon fontos számunkra, hogy új egészségügyi rendszert építsünk Magyarországon. Az új rendszert 3 dolog jellemzi majd. Becsületesség, átláthatóság és szakmai hozzáértés. Olyan rendszert szeretnénk, ahol a mennyiség helyett a minőségre kerül a hangsúly. Kiemelt figyelmet fordítunk a mérhetőségre, a számokat pedig nyilvánosságra hozzuk.
átvilágítják az országos mentőszolgálat működését, jelentette ki a szervezet megbízott igazgatója a közmédiában. Konstantinovics Miklós úgy fogalmazott, ezt követően lehet elindulni a fejlődés útján, illetve folytatni a megkezdett fejlesztéseket. Céljának a szakmai folytonosságot és a hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte. Falucska Ivett összeállítása.
Ami a következő lépések, és mondjuk így a továbbfejlesztés iránya, az a minőségbiztosítás és a transzparencia, ami felé szeretnénk hajózni továbbiakban.
A folytonosság megtartása és a hatékonyság növelése a célja az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatójának. Konstantinovics Miklós a közmédiában hangsúlyozta, továbbra is épít a csak nem 130 éves szervezet hagyományaira. Folytatódnak a megkezdett digitalizációs fejlesztések, és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető arról is beszélt, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezetekkel, és meghallgatja kollégái véleményét is. A legfontosabb feladatnak a mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte.
Egy keresztmetszeti képnek a pontos megszerzése az elsődleges cél, hogy az átadás átvétel megtörténjen, és a szervezet transzparens átvilágítása is megtörténjen. Ezt követően lehet elindulni a fejlődés további útján, vagy folytatni a fejlődést. Ehhez szükségesek indikátorszámok és indikátorkörnyezetnek a megteremtése, amivel tudjuk a mentőszolgálat saját minőségbiztosítását megteremteni, és saját magunkat viszonyítani.
Az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója a napokban új szóvivőt is kinevezett. Györfi Pál helyére 22 év után Szűcs Brigitta került. Az új szóvivő a közmédiában arról beszélt, a kivonulások során szerzett tapasztalatait szeretné beépíteni a hiteles tájékoztatásba, kommunikációba.
A hitelesség lesz az, amit azt gondolom, hogy ebben a helyzetben fogok tudni alkalmazni. Azt gondolom, hogy kapcsolatot tudok létrehozni a kivonuló állomány a szakma és az állampolgárok között, mert a mentés nem ott kezdődik, hogy csörög a telefon a 112-nél, vagy elindul egy mentőautó, hanem sokkal hamarabb, már a felismerésnél.
Szűcs Brigitta az újonnan kapott szóvivői feladatok mellett mentőtisztként továbbra is aktívan folytatja a mindennapi betegellátást, és a diszpécser szolgálaton is fogadja a segélyhívásokat.
A drog probléma nem csak rendészeti vagy közegészségügyi kérdés, hívta fel a figyelmet a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. Téglási Kristóf a Kossuth Rádióban azt mondta, a kábítószerfogyasztásnak mindezek mellett gazdasági, lelki és mentálhigiénés vetületei is vannak. A terület kezelése az egész társadalmat érinti.
A szakember hangsúlyozta, nagyon fontos a megelőzés, a függőknél pedig a teljes felépülést, azaz a társadalmi integrációt támogató kezelés. Hozzátette, az addiktológiai szakma keresi a kapcsolatot az új kormánnyal, egyelőre nem tudni, hogyan kívánja kezelni a droghelyzetet az új vezetés.
Ez nem az a kérdés, hogy zéró tolerancia vagy prevenció, ennek egymás mellett kell működnie. A prevenció igenis megerősítésre szorul, ezt egy évvel ezelőtt is elmondtam, meg másfél évvel ezelőtt is elmondtam, hogy a prevenciót nagyon meg kell erősíteni, a rehabilitációs intézeteket segíteni kell, és mellette fenn kell tartani a zéró toleranciát, hogy ezt az új kormány meghallja-e ezt a hangot, meghallja-e azokat a figyelmeztetéseket, amit akár az EU, akár Magyarországon például mi felteszünk nekik, vagy most 180 fokos fordulattal csak a drogliberalizációt nem elvető hangokra fog hallgatni, ez egy nagy kérdés.
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés, mivel álláspontjuk szerint az eddigi rendszer szakmailag nem volt kellően megalapozott, a felmérések pedig indokolatlan terhet róttak a diákokra és a tanárokra.
A pedagógus bérekkel kapcsolatban az ügyvivő hangsúlyozta, a kormány által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, amely szerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-os egészítenék ki visszamenőlegesen, összhangban van az EU-s elvárásokkal, emiatt azonban növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést oktatást segítők között. Nagy Erzsébet hozzátette, fontos, hogy a kormány visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben szakmai szervezetek bevonásával vitathatják meg az olyan kulcsfontosságú intézkedéseket, mint például a Nemzeti Alaptanterv átalakítása.
Mindenképpen ellenezzük azt, ami egyébként felvetődött már a Tisza kormány részéről, hogy hát esetleg a Nemzeti Pedagógus Karból valamiféle kamarát hoznának létre. Ezt olyannyira ellenezzük, hogy mondtam Lannert Juditnak, hogy ebből azért nagyon komoly nézeteltérések keletkezhetnek. Ezzel nagyon élesen fogunk tiltakozni, hogyha továbbra is kitartanak amellett, hogy egy ilyen korporatív tervezetet, amit még az előző kormány hozott létre, és ami gyakorlatilag láttuk az eddigi működése során is, hogy igazából ilyenkor, amikor velük egyeztetett, akkor a kormány saját magával egyeztetett, szóval ezt a rendszert ezt be kell fejezni, nem ám, hogy még tovább fejleszteni. Kamarára semmi szüksége nincs a pedagógus szakmának, mert mi nem olyan protokollok szerint működünk, mint ahogy például az az egészségügyben van.
Kisebb ütemben nőtt a külföldi beutazások száma az első negyed évben a 2025-ös adatokhoz képest, erről a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője beszélt.
Német Eszter kiemelte, a turisták viszont több időt töltöttek nálunk, mint tavaly. Hangsúlyozta, élénkült a magyarok külföldi utazási kedve. Az egynapos utazások száma 10%-kal emelkedett, amely a szakember szerint valószínűleg a forint árfolyam erősödésével is összefüggésben lehet. Német Eszter a terézvárosi magánszálláshelyeket érintő szabályok turisztikai hatásáról is beszélt.
A 6. kerületnek az összes turisztikai szálláshely kapacitásának a 40%-a gyakorlatilag eltűnt, és a teljes vendégforgalomban ez már úgy jelentkezett, hogy 28%-kal visszaesett az első negyed évben. Mindeközben Budapesten, Terézváros nélkül 12%-kal bővült a vendégforgalom, és ha itt megnézzük azt az ívelt sávot a 13-tól a 9. kerületig, akkor jól látszik, hogy ott átlagon felüli vendégforgalom növekedést mértünk, amiből az következik, hogy a Terézvárosban kiesett vendégforgalomnak minimum egy része ott csapódott le.
Önálló közigazgatási egységgé nyilvánítaná a Balatont a Balatoni Kör. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, úgy érzik, hogy most közigazgatási és jogalkotási szempontból is gazdátlan a tó. A javaslatcsomaggal ezt a problémát szeretnék megoldani.
Pach Gábor hangsúlyozta, a Balaton jelenleg 3 megyéhez tartozik, prioritásai között pedig nem a tóval kapcsolatos problémák kezelése szerepel. Emlékeztetett arra is, hogy a Balatonnak több mint 25 éve nincs minisztériumi képviselője. Szorgalmazzák, hogy ezentúl legyen. Pach Gábor szerint az intézkedés segíteni a térség infrastruktúrális és közlekedési fejlesztését, a turizmust, valamint a helyi értékek, a környezet és a víz védelmét.
Most már a Balatonnak például van főépítésze külön, tehát ennek a mintájára valamiféle olyan megoldásba gondolkozunk, ami segítséget jelentene az itt élőknek, az itt vállalkozóknak és egyébként az itteni önkormányzatoknak is, mert nehéz az érdek képviseletük, érdek megjelenítésük a döntéshozók felé.
Kezdődik a magyar dinnye szezon. A következő hetekben egyre több helyen jelennek meg a hazai termesztésű görög és sárga dinnyék, amelyek a nyári időszak egyik legkeresettebb gyümölcsei közé tartoznak. A termelők szerint megfelelő minőségű kínálatra lehet számítani. A szezon várhatóan ősz elejéig tart.
Búza László élelmiszergazdaságért felelős államtitkár a magyar dinnye iránti kereslet növelésének fontosságát hangsúlyozta. Emellett arról is beszélt, hogy az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium hosszú távú célja nem csak az egészséges életmód népszerűsítése, hanem az életminőség javítása is.
Azt mondta a miniszterelnök, hogy nagyon egyszerű a feladatotok. Azt szeretnénk, hogy Magyarországon 10 éven belül szebb, jobb, boldogabb, egészségesebb és kultúrált, műveltebb emberek éljenek. Amit ehhez hozzá kell tenni élelmiszer oldalról, na az a ti dolgotok. Tehát ez a feladat, amiben hiszünk.
Elkezdődött a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programja, mondta a közmédiának a szervezet országos igazgatója Balaton Akalin, ahol éppen mintegy 50 kárpátaljai gyermek nyaral.
Zagyva Rihárd hangsúlyozta, augusztus utolsó hetéig idén csaknem 4000 gyermeknek nyújtanak majd nyári kikapcsolódási és fejlődési lehetőséget.
Nagyon fontos, hogy ez a táboroztatási program ez nem csupán szabadidős. Egyszerre szeretne segíteni a szülőknek, hogy segítsünk abban, hogy anyagilag, aki nem tudja megengedni, neki nehéz helyzetben van, meg tudjuk valósítani ezt a táboroztatási lehetőséget a gyermeke számára. Ugyanakkor egyszerre jelent fejlesztést és szabadidős programot a gyermekeknek. Tehát nem egy sima táborról van szó, hanem egy értékalapú, fejlesztés alapú táborról, és ez nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan programokat tudjunk biztosítani, olyan eszközöket, és hát nyilván a Balaton közelsége az pedig egy nagyon fontos tényező ebben.
Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
Vitézi Dávid elmondta, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel döntöttek így. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni.
5 perc múlva 12:30, adásunkban addig beszámoltunk arról, hogy ma van Nagy Imre és Mártír társai újra temetésének évfordulója. Elmondtuk, hogy megszavazta az országgyűlés, hogy 8 évben korlátozzák a kormányfői mandátumot. A folytatásban pedig szó lesz egyebek mellett arról, hogy a labdarúgó világbajnokság hétfői napján milyen érdekességek voltak.
Déli krónika.
Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött béke megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve.
J.D. Vance szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a Perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele az iráni nukleáris program teljes lezárása. Az alelnök hozzátette, hogy Washington a befagyasztott iráni vagyonok részleges feloldása mellett a szankciók ütemezett kivezetését is kilátásba helyezte. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá.
Az ukrán elnök személyes találkozót javasolt az orosz elnöknek az Egyesült Államokban. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, hogy ezt a javaslatot Donald Trump-al folytatott beszélgetésében vetette fel. Mint mondta, ha egy ilyen találkozót az amerikai elnök vetne fel, Vlagyimir Putyin számára jelentősen nehezebb lenne annak lemondása.
Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. Legutóbbi javaslata szerint a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. A Kreml számára csak is egy moszkvai találkozó jöhet szóba, amit a kijevi vezetés elutasít.
Ukrajnában halálos áldozata van az éjszakai orosz légicsapásoknak, az ukrán válaszcsapások célpontja pedig Moszkva volt. Zelenszkij elnök úgy fogalmazott, bebizonyosodott, hogy az orosz légvédelem sebezhető. Részlete kíváncsi Katillától.
A dél-ukrajnai Herszonban mentőket ért ismételt orosz dróntámadás, amikor egy légicsapás helyszínére érkeztek. A kelet-ukrajnai Szumiban lakóvezetbe csapódott orosz katonai repülőszerkezet okozta egy civil halálát. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai Moszkvát vették célba, az orosz fővárosban egy üzemanyagfinomító is lángba borult. Az ukrán hadsereg által végrehajtott támadást Volodymyr Zelenszkij elnök is megerősítette, aki szerint bebizonyították, hogy az orosz légvédelem sebezhető. A kijevi sajtó arról ír, hogy Lengyelország csak akkor ad Ukrajnának MiG vadászgépeket, ha az ukrán fél megosztja a drón technológiáját és fejlesztéseit Varsóval. Lengyelország eddig 14 darab MiG-29-es vadászgépet adott Ukrajnának, ezeket Kijev már hadrendbe állította. Közben Lettország feltételek nélkül adott át több mint 40 páncélozott katonai járművet az ukrán hadseregnek. Riga a háború kirobbanása óta több mint 1 milliárd euró értékben támogatta Kijevet, főleg hadianyaggal. A lettek vállalták, hogy évente GDP-jük 0,25%-át Ukrajna támogatására fogják fordítani. Lakosság arányosan ezzel Lettország Kijev egyik legnagyobb támogatója.
Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, miután megnyitották az első tárgyalási fejezetet. Ez a többi között a jogállamiságot és a korrupció elleni fellépést tartalmazza. A tárgyalások megkezdéséhez hozzájárult, hogy Kijevvel sikerült megállapodni a kárpátaljai magyarok jogairól.
Ugyancsak megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját az EU és Moldova. Brüsszel meghatározta a további teendőket is, ezek közt szerepel az igazságszolgáltatás függetlenségének megszilárdítása, a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem, valamint a közbeszerzések átláthatóbbá tétele.
Európa digitális önállóságáról vitázott az Európai Parlament Strasbourgban. Henna Virkkunen uniós biztos szerint az Európai Bizottság technológiai szuverenitási csomagja azt célozza, hogy az EU ne függjön egyetlen nagy beszállítótól, és képes legyen garantálni saját kiberbiztonságát. Ezért a bizottság ösztönözné az európai chipgyártást, az európai felhőszolgáltatásokat és saját adatközpontok építését.
A fideszes Schaller Baross Ernő hozzászólásában hangsúlyozta, olyan digitális fejlesztésre van szükség, amely nem központilag meghatározott, hanem a piac és az emberek igényeiből indul ki.
Miközben az Európai Bizottság újabb milliárdokat talál technológiai nagy projektekre, ez részben helyes is, a kohéziós politika és a vidéki térségek vagy gazdák támogatásai állandó nyomás alatt vannak. Nehéz megmagyarázni a termelőknek, hogy az ő forrásaik szűkösek, miközben a bizottság újabb és újabb milliárdokat mozgósít olyan technológiai fejlesztésekre, amelyek megtérlésére még egyelőre korántsem egyértelmű válaszokat látunk.
Politikai és gazdasági instabilitás jellemzi Romániát az elmúlt időszakban, mondta Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.
A szakértő a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a májusban megbukott Bolozsán kormány után az államfő először Eugen Tomákot kérte fel kormányalakításra. Ő azonban nem tudott parlamenti többséget szerezni, ezért visszaadta a megbízatást. Az államfő ezután Adrián Vestját, a Nemzeti Liberális Párt elnök helyettesét jelölte miniszterelnöknek, ez azonban jelentős megosztottságot okozott a párton belül. Hozzátette, a hetek óta tartó politikai bizonytalanság az ország gazdasági teljesítményére is kedvezőtlen hatással van.
11% körül van az infláció, amelyet próbált Bolozsán az iráni háborúra kenni, de azért Romániánál rosszabb természeti helyzetben lévő államokban nincs ekkora infláció a kőolaj drágulása miatt. Tehát ez megint egy félrevezetőnek tűnő magyarázat. Úgyhogy ezen nem segít most az, hogy még rosszabb az állapot egy hónap után, egy hónapi kínlódás után, még kilátás talanabb az állapot, mint volt.
Lezuhant az amerikai légierő egyik nehéz bombázója Kaliforniában egy légitámaszponton. A gép a felszállás után csapódott a földbe, és kigyulladt. A fedélzeten 8-an voltak, senki nem élte túl a tragédiát. A baleset okát még vizsgálják. Szabó Attila és Ambrus Róbert információi.
A dél-kaliforniai Mohave-sivatagban közvetlenül a felszállást követően lezuhant az amerikai légierő B-52-es bombázója. A gép roncsai nagy területen szóródtak szét az Edwards légitámaszpontnál. A légierő közölte, hogy a balesetnek nincsenek túlélői. A B-52-es a radar modernizációs program keretében indult tesztrepülésre. A 8 fős legénység katonákból, civilekből és kormányzati alkalmazottakból állt. Az Edwards légitámaszpont helyettes parancsnoka azt mondta, a baleset teljes kivizsgálása, az okok feltárása akár több hónapig is eltarthat. Jelenleg semmilyen információnk nincs arról, hogy mi okozhatta a történteket. Felállítottunk egy ideiglenes bizottságot a tények, adatok összegyűjtésére, amely a baleset kiváltó okait fogja feltárni. Miután ez befejeződött, ami körülbelül 30 napot vesz igénybe, az ügy a baleseti vizsgálóbizottsághoz kerül, közölte az ezredes. A 8 motoros nagy hatótávolságú nehéz bombázót az 1950-es évek óta használja az amerikai hadsereg. Elsősorban azért fejlesztették ki, hogy képes legyen nukleáris ellencsapásra az egykori Szovjetunió ellen. Csak nem kétszer olyan magasra tud emelkedni, mint a kereskedelmi gépek. Több száz hagyományos bombát és 32 nukleáris rakétát is elbír.
Kiemelték az elsüllyedt vitorlásból a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. A búvárok 50 méteres mélységből hozták a felszínre.
A szerencsétlenség vasárnap történt Split közelében. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 4-en élték túl a balesetet. A szerencsétlenség körülményeit még vizsgálják.
Itt a krónika. A futballvilágbajnokság eddigi legnagyobb meglepetését okozta a VB újonc zöldfoki köztársaság, amely története első világbajnoki meccsén rögtön pontot szerzett a torna egyik legnagyobb esélyese, Spanyolország ellen. Külön érdekesség, hogy a hétfői játéknap mind a 4 mérkőzése döntetlennel zárult, ilyenre világbajnokságon legutóbb 68 éve volt példa. Munte Aneri összeállítása.
Hát a Svájc-Katar mérkőzés után azt mondtuk, hogy a világbajnokság addigi legnagyobb meglepetése. Ezt most fölülírja a VB újonc zöldfoki köztársaság.
Története első világbajnoki találkozóján egyből döntetlen harcolt ki a zöldfoki szigetek válogatottja. Mindezt a fogadóirodák által a torna legnagyobb favoritjának tartott Spanyolország ellen sikerült elérniük. Habár az európai csapat teljes fölényben volt a 90 perc folyamán, az afrikai csapat 40 éves hálóürének eszén nem tudtak túljárni a spanyolok világsztárjai. Megtiszteltetés volt képviselni a hazámot. Szeretettel és szenvedéllyel tesszük a dolgunkat. Köszönjük minden honfitársunknak a szurkolást. Ma egy álmunk várt valóra. Értékelte a meccset a hálóőr, aki évközben a portugál másodosztályban véd. A zöldfoki szigeteken örömünnep kezdődött a lefújás után. A spanyolok elleni döntetlen egy nappal korábban elképzelhetetlennek tűnt a szurkolók számára. Az emberek autókkal járták az utcákat, közben dudáltak és a nemzeti zászlót lobogtatták. Mi a zöldfoki köztársaság 10 szigetből állunk a tenger közepén. A kék cápa védelmez minket, és már is történelmet írtunk. Így kell tovább folytatnunk. Lelkendezett egy szurkoló. A világbajnokság hétfői játéknapja azonban nem csak a zöldfoki szigetek teljesítménye miatt marad emlékezetes, ugyanis a másik három találkozón sem tudtak felülkerekedni egymáson a csapatok. Legutóbb 68 éve fordult elő a svédországi világbajnokságon, hogy egyetlen nap alatt 4 meccs is döntetlennel végződött.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében terelést bontanak. A 61-es és a 64-es kilométer között az aktuális menet munkaterületnél csak egy sáv járható, a torlódás meghaladja 3 kilométert. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldal 73-as kilométerénél burkolatjeleket festenek. Kecskemét térségében 4 kilométeres a kocsisor. A torlódásban egy kamion és egy kis teherautó is ütközött, ami további fennakadást okoz. Az M2-es autóúton Vác térségében árok és patka rendezés miatt a 40-es és a 42-es kilométer között csak egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban az M2-es metró helyett a DeFerenc tér és a déli pályaudvar között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. A pótlóbusz nem érinti a Batthyány tér és a Kossuth Lajos tér állomást. A 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer Megyeri út és Rákospalota Újpest vasútállomás között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál ma délután 2 óráig sávlezárásra kell készülni karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Estétől ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra, de a hétvégére kánikula érkezik. A részletekről Fejős Ádám meteorológus beszél.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, fokozódik a hőség, egyre melegebb lesz, ráadásul fontos tudni, hogy az UV-sugárzás is nagyon erős, már-már az extrém kategóriát súrolja. Ez azt jelenti, hogy közel 8-as az UV-index, figyeljünk nagyon a bőrünkre, ezekben a percekben fog majd egyébként tetőzni, mindigen 13 óra körül a legerősebb az UV-sugárzás. A hőmérsékleti csúcsértékek ma még 30 fok alatt lesznek, a minimum hőmérséklet 12-18 fok között várható, a völgyekben lehet 10 fok alatt. Hajnaltól egyre több felé lesz eső, zápor, eső, zivataros gócok vonulnak nyugatról kelet-délkelet felé, a délalföldön, délkeleten van esély majd leginkább zivatarra, hajnali órák második felében. A légmozgás gyakran megélénkül, északi, illetve északnyugati lesz a szél. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lesz majd a